Üdvözlégy, királyné, irgalmasság anyja, életünk, édességünk, reménységünk, üdvözlégy. Hozzád kiáltunk Évának szám kivetett fiai, hozzád sóhajtunk sírvé zokogvási ralom völgyéből. Fordíts ránk te át szószólónk irgalmas szemedet, és a szám kivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét, ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária. Máriát dicsérni hívek, jöjjetek! Mária az első világi hívő az egyházban. Hozzá könyörgünk, mutasd meg nekünk Jézust, hogy mi is meg tudjuk őt mutatni nem csak a Mária rádió hallgatóinak, hanem az egész magyar nemzetnek. Hisz célunk az, hogy Magyarország újra keresztény és Mária országa legyen. Az előző beszédsorozatban az egyházról beszéltem. Az alapgondolatokat II. János Pál pápa Krisztus Európa reménye buzdításából vettem. Ma is az egyházról szeretnék beszélni. Egy különleges, sokat vitatott témát vettem, amely azonban a legtöbb katolikus érdekel. Ez a téma pedig a katolikus egyházban lévő celibátus, papi nőtlenség. Gyakran találkozunk a szóval, ez a világ, a világ, stb. Ha röpke szó megüti fülünket, olyan ijesztő látomás rajzolódik elénk, hogy megdöbbenünk és beleremeg a lelkünk. Hogy mit jelent ez a természetes világ, igazán csak az utolsó évtizedekben tárul fel szemünk előtt a maga szédületes arányaiban. Szinte óránként születnek új felfedezések, és pedig olyanok, amelyekről eddig álmodni sem mertünk. Az emberiség gazdasági, kereskedelmi és politikai megszervezése elképesztő méreteket ölt. Repülőket építenek, amelybe belefér egy közepes plébánia. A technikai alkotás lehetőségei végtelen távlatokat nyitnak a fizikában, orvostudományban, a mérnöki alkotásokban. Az ember hozzáfogott, hogy legjobb tehetségének, érdeklődésének és idejének bevetésével az égen vagy a holdon emberek élhessenek. Igaz, én már 1945-ben is turistáskodtam Ausztriában a felszabadító orosz hadsereg költségén. Mégis nagy tettnek számít a gyerekkoromba, ha valaki túllépte a falu határát. Nos, a modern világ már átlépte a naprendszer határát is. Nagy csodának számított a katonai távcső, amellyel az 1 kilométer távolságban lévő embereket meg lehetett figyelni. Most meg az űrtávcsövekkel belelátunk a fényévek millióiba, és a földről több száz kilométerről hihetetlen pontos képek készülnek. Most nem folytatom, hogy milyen teljesítményt mutat fel ez a világ. De viszont, hogy erről beszélek, azonnal föltűnik, milyen szerényen húzódik az általunk hirdetett természet feletti világ víziója ezzel a határtalan dinamizmussal szemben. Milyen félénken formálódik bennünk a kérdés, vajon az evilági embernek lesz-e még érzéke, igénye és érdeklődése természet feletti szerényen meghúzódó világ irányába. Az emberek tudatában kifakulni indul a kegyelmi rend, melynek egyedül én, a pap vagyok közvetítő és képviselője. Ha összehasonlítom magamat az orvossal, a mérnökkel, az atomfizikussal, a közgazdásszal, magányossal, lemaradtam, majdnem sután állok velük szembe. Istenem, mennyire imponálóan kellene megmutatnom annak a másik világnak a valóságát, amelyet én képviselek. Hogyan tudom vonzóan megmutatni az általam képviselt kegyelmi rend szépségét, hogyan tudom ellensúlyozni a jelen világ kápráztató voltát, varázsát. a természetes világ szédületesen szárvászkedik. Eközben a természet feletti világ látványa igazán akkor válik ijesztővé, amikor saját papi életünkre esik tekintetünk. Mert mi lesz akkor, hogyha még az én életem súlypontja is a földiek felé gravitál? Ha a földhöz vagyok kötve, mint a hold, és csak körülötte tudok keringeni, ha közben minden nap más arcot is mutatok. Ha érdeklődéseim és vágyaim engem is fogva tartanak a látható világ csillogó börtönében. Ha az én életemből is az evilágiság fénye sugároz mások felé, akkor bizony az evangélium ügye reménytelenné válik nem csak környezetembe, hanem az egész világon. Szent Pál írja, akinek felesége van, arra gondol, ami a világé, hogy hogyan tessék feleségének, tehát meg van osztva. Ezzel okolja meg a római egyház, miért várja el papjaitól a cölibátus. Hisz talán semmi sincs, ami az embernek a szívét, lelkét, testét egyaránt annyira ehhez az érzéki világhoz fűzné, mint a test és a vér kapcsolatai. Ezért, ha valaki minél jobban Isten országának akarja szentelni életét, elsősorban ezektől a szálaktól fel kell felszabadulnia. Az egyházi törvénykönyv épp azért előírja, a klerikusok kötelesek a mennyek országa kedvér, örökös és teljes önmegtartóztatásban élni, ezért meg kell tartaniuk a celibátust, amely Isten különös ajándéka, ezáltal szent szolgálatra rendelt személyek könnyebben kapcsolódhatnak osztatlan szívvel Krisztushoz, és szabadabban szentelhetik magukat Isten és az emberek szolgálatára, mondja a 277. kánon. A papi tisztaságról elmélkedni nem könnyű feladat a mai erkölcstelen világban. Az Isten megvilágosító kegyelme nélkül lehetetlen megérteni, mert a test és a vér köde elhomályosítja a szellemet. Olyan kegyelem kell, amely nem csak világít, de gyújt is, nem csak az utat mutatja, de vonz is. A vér tüzes és a test lefelé gravitál. Jézus saját életére a legnagyobb kegyelemre mutat. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétben, hanem övé lesz az élet világossága. Én vagyok az út, az igazság és az élet. A világban megpróbáltatások érnek titeket, de bízzatok, én legyőztem a világot. Emeljük Jézusra tekintetünket, ő az eszménykép. Aki már megmászott 1000 méteres ormokat, igazat fog adni. Kevés olyan felemelő érzés van a földön, mint a magaslatok tiszta és felszabadító légköre. A magasságoknak ez az áttetsző tisztasága árad Krisztus alakjából, életéből, sőt környezetéből is. Igazságosságod olyan, mint az Isten hegyei. Valóban körülötte minden tiszta. Anyját kiválasztja, és nem a csoratevés karizmájával, nem a jövendelések adományával, hanem a szeplőtelenség kegyelmével tünteti ki. Anyja élete nem mentes a földi élet keserveitől, de érintetlenül megőrzi szüzességét anyaságában is. Nevelőatyában a föld legigénytelenebb, de egyben legszűzibb férfiát keresi ki. Előfutárának a szűz keresztelő János küldi, aki maga is a családi élet tisztaságának védelmében hal meg. Az egyház kulcsai Péterre, de ami legkedvesebb volt neki a földön anyját, a szűz János apostolra bízza. Őt vonja káblére, és rá hagyja legnagyobb kincsét, a szűzanyát. Jézusról nagyon sok rosszat elmondtak. Mennyi rágalom céltáblája lett. Íme a falánk és borissa ember, a vámszedők és a bűnösök barátja. Bújtogatónak, forradalmárnak mondják, föllázítja a népet tanításával egész Júdeában, Galileától kezdve egész idáig. Vádolja, hogy bűnös, adj dicsőséget Istennek, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Törvényszegéssel, Isten káromlással gyanúsítják. Hogyan beszélhet ez az ember így, káromkodik. Ráfogják, hogy az ördöggel cimborál, ördögöd van, de sem őt, sem apostolait egy pillanatra sem fogják a tisztátalanság gyanújába. Mindenféle démon támadja, szeretne úr lenni rajta a falánkság, a gőg, kapzsiság, csüggedés, kétségbeesés szelleme. A tisztátalan lélek azonban még csak meg sem kísérti. Elgondolkoztató, hogy az apostolok között volt áruló, volt tolvaj, nagyra vágyó, volt heveskedő és hitetlen is, volt, aki megtagadta, de tisztátalan nem akadt. Félve felteltjük a kérdést, vajon, hogy az Úr eltűrte Júdás titkolt lopásait, eltűrte volna-e, ha titokban akad az apostolok között tisztátalan is. Az a kép, amely az evangéliumból tárul elénk, nem engedi meg ezt a föltevést. Ha már a halálra szánt templomból haraggal kiűzte azokat, akik megszentségtelenítették atya házát, mennyivel inkább kikorbácsolta volna apostolai közül azokat, akik meggyalázzák a Szentlélek élő templomát. Az egyházatyák sokat beszélnek Jézus magatartásáról az evangéliumban. Péternek és Andrásnak azt mondja, jöjjetek, Mátéhoz, kövess engem. Ezzel szemben a bűnös nőhöz így szól, menj. A vérfolyásos asszonynak, menj. A szamariai asszonynak azt felelte, menj és hívd el a férjedet. Húsvét hajnalán a szent asszonyokat is küldi, menjetek. Csak édesanyjának engedte meg, hogy testéhez nyúljon. Egyetlen egyszer érinti egy beteg asszony, már is felkiált, ki érintett engem. A keresztről is férfiak vették le testét. Úgy intézi feltámadását, hogy a jámbor nők még holttestéshez sem érhetnek. Feltámadás után Szent Tamásnak oldalát és sebét föltárja. Mária Magdolnának pedig azt sem engedi meg, hogy lábait illesse. Ne illess engem, mert még nem mentem fel az atyámhoz, olvassuk Szent Jánosnál. Nikodémusszal az éj csendjében négy szem köz beszél. Ezzel szemben a szamariai asszonnyal egy nyilvános helyen a kút mellett tereszkedik beszélgetésbe. Bárhol, bármilyen körülmények között jut nőkkel kapcsolatba, küldetésének nyugalmával fordul feléjük. Az idillikus, személyes jellegű, magántermészetű epizódnak még csak halvány árnyéka sem esik rá. Egész anyaszentegyházát férfiakra építi. Élete tele van titokkal, de átlátszósága ebben az esetben olyan, mint a hegyi patak kristályvize, és nem, mint a politikusok üvegzsebe. Miként a hegycsúcsok tisztasága a magasságok fényözönében, ugyanúgy Krisztus szeplőtelen ragyogás és megsejtett valamit abból a mérhetetlen tisztaságból, amelyet ő tanítani akart. Ez a szűzi tisztaság vonja le szűzanya méhébe is. Mi papok valamiképpen a boldogságos szűz szerepét vesszük át a kegyelmi rendbe. Amint neki szűznek kellett maradnia, hogy megszülhesse Jézust, az egyház is olyan férfiakra akarja bízni Jézus tanítását, akik nem a vérből, sem a test ösztönéből, sem a férfi akaratából, hanem az Istentől születtek, telve kegyelemmel és igazsággal. Ha az ember hosszan szemléli az eszményképét, egy idő múlva csendes, néptelen szomorúság ébred lelke mélyén, mint valami fátyolos és sejtelmes visszhang a mélységből. Ez a valóság válasza az eszmény hívására. A mi Urunk életének fényében meglátjuk a magunk árnyékát. És úgy látom, két vonalon mozog valamennyi probléma. Az egyik lélektani, a másik kegyelemtani kérdések elé vezeti lelkemet. Szent Pál apostol a lélektani szempontból ragadja meg a problémát. A nőtlennek arra van gondja, ami az Úré, hogy járjon az Úr kedvében. A nős azonban a világi dolgokkal törődik, hogyan keresse felesége kedvét, és megosztott. A Krisztus életét egyetlen szóba szeretném összefoglalni, keresve se találhatnék jobbat, mint amit az apostol ad itt tollunkra, talán részekre oszlott Krisztus, nem osztatlan. Nem csak a megtestesülés misztériumát, hanem Jézus lelkét is legtalálóbban fejezi ezt ki. Osztatlanul adta magát a mennyei atya szeretetének. Nincs benne semmi megosztottság, a test és a lélek, ösztön és a szellem, hivatás és élet, belső és külső akarat és Isten akarata között. Benne a világ fejedelmének semmi része nincsen. A római egyház a papság eszményét következetesen erre az osztatlanságra építi. Azt akarja, hogy papjai, aki a mester követői, nem csak Krisztus munkájának, hanem életének is folytatói legyenek. Ha ez a pont sebet kap, veszélybe kerül papi egyéniségem és életem.
Legyetek apostolok címmel, Gál Jenő Verbita atya elmélkedését hallották.